Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, amint azt egyházunk a mai napra, karácsony ünnepére ige hirdetés alapjául kijelölte. Megírva találjuk Ézsaiás könyve 9. fejezetének első 6 versében a következőképpen. A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát. A halál árnyékának földjén lakókra világosság ragyog. Te megszaporítod a népet, nagy örömöt szerzel neki. Úgy örülnek színed előtt, mint aratáskor szoktak örülni, ahogyan vígadnak, ha zsákmányt osztanak. Mert terhes igáját, a hátát verő botot, sanyargatójának veszélyét, összetöröd, mint Midján napján. Mert minden csizma, amely dübörögve menetel, és köpönyeg, amelyet vér áztat, elég és tűzemészti meg. Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni. Csodálatos, tanácsos, erős Isten, örökkévaló atya, békesség fejedelme. Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége a Dávid trónján és országában, mert megerősíti és megszilárdítja törvénnyel és igazsággal, mostantól fogva mindörökké. A seregek urának féltő szeretete viszi véghez ezt. Ámen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, a karácsonyi ünnep körben mai nappal elkezdődik egy ószövetségi sorozat, és mégis azt látjuk, hogy szintiszta evangélium szólal meg. Eredeti értelme ez is, hogy győzelmi öröm hír, és a megjelenő zsákmányosztás, a harceszközök elégetése még ezt is felidézi szó szerinti értelmében is, és abban az értelemben is rávilágít az örömhírre, az evangélium lényegére, hogy valóban Isten így fegyverzi le a gonosz erőit. Az új szövetséggel való kapcsolódását pedig mi sem mutatja jobban, mint az, hogy a sokat hallható ige szakaszban talán legelsőnek az jut eszünkbe, ahogyan Máté 4. fejezetében Jézus működésének a kezdetén idézi ezt az evangélista. Valami új fény ragyog a világban. Nem a karácsonyfa izzók fénye, sem a fákon, sem az ablakokban, vagy a házakra kihúzott izzó sorokban levő, hiszen ezek az éj sötétjét nem veszik el, legfeljebb némileg enyhítik azt. Ez az új fény viszont valóban elveszi az éjszakát magát, és ráragyog a halál sötétjében járókra, ezáltal pedig nappallá varázsolja az éjszakánkat, és életté a halálunkat. Tegnapi nap mi gyújtottunk fényt a gyertyákkal, most Isten világossága ragyog. És ez valami más világosság, és másképp ragyog, mint az emberi világosságaink. Ez a profécia szerint hirtelen támad, egyfajta módon alá zuhan felülről, mint a betlehemi pásztorokra is a hirtelen rátört fényesség. Ez a fajta fény ismeretlen, idegen fény számunkra, és kicsit felidézi magát a teremtés történetét is, amikor Isten világosságot gyújt ebben a világban, és szavára világosság lesz. Tegnapi napon Pál apostol szavai voltak előttünk az ige hirdetésben. Erről a fényről ő úgy szólt, hogy Isten gyújtott világosságot, mégpedig a szívünkben. Isten új teremtésének a fénye ugyanis mindenek előtt az ember szívben gyúl fel. Az ember szívekben, amelyekben bizony sötét éjszaka és halál honol. Akár szó szerint is, akár az Istentől elszakadtság lelki értelmében. És így látja most a proféta lélekben a megtért zsidók és a megtért pogányok nagy sokaságát, amely a megvetett Zebulon és Naftári területére, a galileai tartományra esik, hiszen Jézus itt kezdte meg a nyilvános működését, és itt hozta el elsőként ezt a fényt. Érdekes volt az egyik vasárnap esti műsorban készült Ripoll Sobert Norbertel, a fitness guruval. Pár hónapja szívműtéten esett át. Nem vagyok híve a show műsorát tett műtéteknek és hasonlóknak, nem is foglalkoztam mindezzel annak idején. Most a riportban az volt az érdekes, hogy elmesélte, hogy mi történt. A műtét után életveszélyes állapotba került, mert bakteriális fertőzése lett a szíve határán, ha úgy tetszik, és ha lehet tudni, akkor akár elképzelhető, hogy néhány órán múlott az élete. De még pusztán ezért sem mondanám el ezt az esetet. Nem követtem ugyan teljesen ezt a beszélgetést, ezért inkább csak annyit tudok róla, hogy valamelyik látogatója beszélt neki arról, hogy hát most Isten próbáját éli át, és hogy higgyen, és a részleteket nem tudva, de megváltozott valami módon legalábbis, ami a riportban ebből kiderült, és hát ilyen értelemben az emberi bizonytalanságok mellett ott van, azt mondja, a szívében a hit, és most már más lett, mint volt, nagyon összetört, értelemszerűen el tudjuk képzelni, hogy ilyen állapotban, fájdalmak között és életveszélyben mit élhet át az ember, és ebben az értelemben meghajolhatunk a szenvedése, az emberi szenvedése előtt, de hát most neki ilyen értelemben is a halál árnyékában ülőnek tűnik úgy, hogy gyújtott Isten világosságot. És valóban mindannyiunk szívében így akar ragyogó fényt támasztani. És mindezekhez talán nagyon is tanulságos összevetni azt, amit erről az ézsaiási részről Luther maga fogalmazott meg, és azt mondja, hogy üres szívet kell a gyermek elé tárni. Erre pedig csak az képes, aki nyomorúságban és keserves megpróbáltatásban jár, de nem saját feje után, hanem csendességgel viseli a baját. Sose lesz neked édes a Krisztus, ha előbb magadnak meg nem keseredel. És valóban, ahogy a teremtéskor lett világosság Isten szavára, úgy ragyog karácsonykor is a sötétségben élőkre, a halál árnyékának, a földjén járókra ez a világosság. És mindez örömet vált ki, ez a második lépése ennek a proféciának, sokféle képpel szemlélteti ezt az örömöt a proféta. Az egyiptomi sanyargatásból megszabaduláshoz hasonlítja, vagy a fogságból szabaduláshoz. Említi Gedeont, aki úgymond minimál létszámos csatát vívott győzelmesen, Midján felett. Isten tettei pedig mindig örömteliek, mindig csodálatosak, és gyakran egészen megdöbbentőek, sokszor felfoghatatlanok a számunkra. És persze tudom, hogy a világban sok ember számára ez a Midjáni 300 története, ahol Isten egészen lecsökkenti a létszámot, és úgy küldi őket harcba, ez igencsak legendásnak tűnik, és ezért nem tartják igaznak. Na de hát miért is ne volna az? Gondoljunk csak arra, ami történelem, hogy a termopülai szorosban az a 300 spártai 10 000-es csapattal szemben, a perzsákkal szemben harcolt, ha nem is győzelmesen, de hősiesen megállítva őket, és tudjuk persze, hogy később jöttek újra, de abban a csatában mégiscsak a helyüket megálltak. Hát éppen ilyen értelemben Gedeonnál sem kell kételkednünk ebben, főleg, hogy hát mindjárt nyilván jóval kisebb haderőt jelentett, mint a perzsák, így az se baj, ha kevésbé képzett a gedeoni sereg. Vagy egy történelemben közelebbi példát, elmúlt hetekben úgyis téma volt minduntalan, hát lehet a hatnapos háborúra is gondolnunk. A papírformát tekintve túlerő támadta le Izraelt 67-ben, és mégis mindössze 6 nap alatt elsöprő győzelmet arattak. Igaz, hogy itt nem 300 fővel harcoltak, hanem komoly haditechnikával. Bizonyára lehet különféle magyarázatokat találni persze az eseményekre. Gedeonnál is, Leonidas királynál is, vagy éppen a hatnapos háborúnál és sok más hasonló csatánál, de hát az ember valóban mindent meg tud magyarázni, mégis igaz az, hogy Isten közbelépése, az csodásan ad szabadulást az elnyomás alól. És az is igaz, hogy minden hasonló történet egyúttal előíze annak is Isten népe számára, hogy hogyan ad az Úr szabadulást az elnyomás alól. Hát éppen ezért adja a próféta szájába az Úr, hogy a megváltó érkezése az olyan rendkívüli jelenség lesz, mint amilyen hihetetlen volt a túlerővel szemben felvenni a harcot Gedeon 100 emberének. A lényeg benne az, hogy nem a fegyverek számítanak, nem a létszám számít, nem a papírforma számít, nem az anyagi világ dolgai számítanak. Mert akinek a szívében a hit fénye gyújt ki, nem a földi kenyeret teszi az első helyre az életében, hanem a lelkit. És ennek egy nagyon megdöbbentő példáját hallottam, a baptista szeretett szolgálat vezetője mesélte azt el, hogy a csecsen háborúban, Groznyban, a romok alól előkerült egy idős asszony. És amikor meglátta az asszonyt ez a vezető, aki ugye lelkész is, hát rögtön ott volt a szívében a vágy, hogy segítsen rajta. Bemutatkozott, hogy XY lelkész vagyok, baptista szeretett szolgálat, és jöjjön, mindjárt adok magának enni. Az asszony azt hisz, hogy maga lelkész, akkor prédikáljon nekünk. 3 éve nem hallottunk lelkészt. Hát a lelkész megmondja, de hát itt van az étel, előbb egyen. Az asszony meg azt, hogy ne az ételt adja, előbb prédikáljon nekünk. Nagy testi szükségben van az asszony, ki tudja mióta éhezett, és amikor találkozik egy segélyszervezettel, akkor nem azt nézi, hogy hát most milyen ételt, mennyit tud enni végre, mit tud magához venni testi táplálékban, hanem azt látja, hogy itt áll egy lelkész, és Isten igéje nem szólt hozzájuk 3 éven keresztül már. Hát prédikáljon, lelkész úr, mondta neki. Hát vajon van-e bennünk ilyen erős vágy arra, hogy igét hallgassunk, és világosság gyújjon a szívünk éjszakájában? Az-e a legfőbb örömünk, hogy szól hozzánk Isten igéje, és hogy ez az ige megtestesült. Mert így hangsúlyozza Ézsaiás az örömöt, ami amúgy is az írásában, a könyvében sokszor jelenik meg, több mint 20-szor említi legalább a könyvében, és mindig Isten természet feletti beavatkozásának köszönhető. Nem egyszerű örömök, amelyek a hétköznapi életben természetes módon adatnak, ilyen is van persze sok az életünkben, de ennél sokkal nagyobb öröm az, amikor Isten nyúl bele ebbe a világba, és mutatja meg megváltó hatalmát. És így lehetséges az, hogy most egy ilyen bevezető után jöhet úgymond a trónra lépés, a király megjelenése, csak megdöbbentő, hogy hát nem egy hatalmas, győztes hadvezér típusú királyt látunk itt, hanem Ézsaiás azt mondja, egy gyermek formájában jön ez el. Nem erővel és hatalommal, ugye, hanem azért lelkemmel, mondja az Úr. Hát ezt hirdeti Ézsaiás proféciája is, pedig az uralom az ő vállán lesz, persze nem politikai értelemben, hanem mindenek előtt lelkileg, és a mi életünkben is így akar uralkodni. Nem zsarnokként, hanem örökkévaló atyaként, békesség fejedelmeként. És mint egy uralkodása kezdetén szokás volt trónnevet adni a királyoknak, hát itt is található 4, hogy felsorolja a profécia, csodálatos, tanácsos, erős Isten, örökkévaló atya, békesség, fejedelme. És ez utóbbi tulajdonképpen a legfontosabb, és bizonyos értelemben össze is fogja a többit, akkor is, hogyha manapság nagyon nehéz a béke, különösen is az említett Izrael körül. De éppen ezért is a békesség fejedelme név a legfontosabb mindebből talán most. Mivel ezt fejezi ki, úgymond a királyi kormányprogramot. A békesség pedig, ahogy tudjuk, és én is sokszor mondtam már, hát a fegyvernyugvásnál sokkal többet jelent az Ószövetség világában. Az egész élet teljességét fogja át, mindenre kiterjedő üdvöt jelent tulajdonképpen. És éppen ezért ő a csodálatos tanácsos, mert az új királynak nem lesz szüksége tanácsadókra, akik aztán hát Izrael életében is, és a világ életében is oly sokszor viszik rossz útra az emberiséget a rossz tanácsaikkal. Akár szándékos gonoszságból, akár egyszerűen csak emberi tudatlanságból, tévedés miatt. Ő maga ítél helyesen és igaz módon. Így hát ez a béke, a király tulajdonságaiból következik, valamint a Dávidnak tett ígéretekből, hiszen ezt teljesíti be ebben is a profécia. És végül érdemes az utolsó versre odafigyelnünk, szinte a 10 parancsolat elevenedik fel, ahogy majd hamarosan fel is hangzik, hogy mert féltőn szerető Isten vagyok, most a profécia azt mondja, hogy mindezt Isten féltő szeretete viszi véghez. Olyan Isten, mint egy szerelmes, aki nem viselheti, hogyha a párját más környékezi meg, és ilyen értelemben féltékenynek is lehet fordítani, és éppen ezért menekít ki minket is a bűn markából, a halál árnyékának földjéről, a szolgaság házából. Hát ezért szabadít meg mindjárt kezéből, és ezért született a gyermek, hogy az ő vállán legyen az uralom örökké, hogy az ő erős karjával békességet és üdvösséget hozzon közénk karácsony napján. Isten féltő szeretete viszi mindezt végbe. Mert mindaz, amit a profécia ígér, az nem valami fejlődés eredménye lesz, amit az emberiség teljesít, nem valami csatában, vagy más lelki vonalon kivívott diadala az embereknek, nem egy megdolgozott eredmény, de nem is emberi ajándék. Ez az ingyen való kegyelme Istennek, a seregek urának buzgó szerelme, féltékeny szeretete viszi mindezt véghez. És az ő féltő szeretete egyúttal az ő hűségét jelenti, azt, hogy ő megvalósítja az ígéreteit. Pont ez a biztosítéka annak, hogy ez teljesülni volt, vagy teljesülni fog. Isten szeretete a népe iránt az ebben a biztosíték. És a történelemben való megvalósulását mindennek a gyermek születésével hozza összefüggésben. Mert nem csak egy valamiféle elszellemiesített lelki értelemben teljesül ez a profécia, hiszen Betlehemben Jézus valóságosan az emberi történelembe érkezve született meg, és nem csak valamiféle jelképes királyként uralkodik az emberek fölött, mert Isten ereje valóban az erőtlenség által éri el célját, annak a gyermeknek a számkivetett gyengeségében valósult meg. Ott teljesedett be Betlehemben, amikor a pásztorok éjszakájába is világosság ragyogott az angyaloktól, vagy beteljesedett a bölcsek életében, amikor a csillag fényét felfedezték és követték azt. Beteljesedik az oltárnál, amikor a megváltó teste és vére a földi kenyér helyett az örök élet mennyei kenyere lehet a miénk. Mert így viszi véghez az Úr féltő szeretete mindezt, és ad nekünk igazi karácsonyt. Amen. Imádkozzunk. Mennyei királyunk, örökkévaló atyánk, köszönjük neked, hogy elhoztad sötétségünkbe karácsony ragyogását, a gyermek uralkodót. Járd át tiszta fényeddel testünket, lelkünket és elménket, hiszen üdvösségünket munkálod általa. Amen.